Köszöntelek sok szeretettel benneteket. Micsoda reggel, igaz? Ki aludt egy órával többet ma reggel? Ha mihez képest? Tegnap este úgy fölfogtam észre, hogy ez azt jelenti, hogy amikor 7 óra van, akkor még csak 6 óra, tehát Kamilla 5-kor fog kelni. Tehát valahogy ez az átállás nem sikerült. Aztán kifejlesztettem ma reggel magamban egy javaslatot, hogy mi lenne, hogyha hát vagy minden vasárnap visszatekernénk az órát, vagy ami észszerűbb javaslat, hogy ezt hétfőre vagy keddre tegyük az órátállítást. Van egy megfigyelésem, amit szerintem minden kisgyerekes szülő osztani fog, hogy hétközben nem tudom, hogy kinek könnyű fölkeltenie a gyerekét, amikor óvodába, iskolába kell vinni. Mindenki olyan ügyesen alszik, eljön a hétvége, 7:30, 6 óra, mindenki ébren van. Nem tudom, hogy hogy csinálják. Tehát lehet, hogy csak be kéne ígérni egy iskolát szombatra, vasárnapra, vagy nem tudom, de ez az óraátállítás is hasonló módon történt. Kamilla elfelejtette a biológiai óráját átállítani, úgyhogy nagyon szépen hajnalban fölkelt és jelezte, hogy vége van számára az éjszakának, úgyhogy valamit kezdjünk a mai nappal. De nem baj, korábban indultunk, azért nyertünk egy órát, nekem nagyon jól esett, még így is. Remélem, hogy nektek is jól indult a reggel. És ha nem is a múltat, de a jövőt fogjuk majd kicsit tanulmányozni, és folytatjuk, ahogy az Atya megígérte nektek, a Tesszalonikai levélnek a tanulmányozását. Hadd kérjelek benneteket, hogy ha van nálatok Biblia, akkor keressétek meg a Tesszalonikai levél 5. részét, és az első 11 verset fogjuk együtt elolvasni, és erről fogunk ma beszélgetni. Ezt fogjuk megnézni, hogy miről szól ez a fejezet, miről szól ez a rész. Jó, tehát az 5. részt nyissátok meg az első Tesszalonikai levélből, és felolvasom az első 11 verset. Az időpontról és az alkalomról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok. Vegyünk magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Imádkozzunk! Jó Urunk, ahogy már énekeltünk, hogy szükségünk van rád, szükségem van rád ezen a reggelen, és így jövünk, és nem csak az énekeinkben, hanem szavainkban is csak ezt tudjuk megfogalmazni. Szükségünk van annyi mindenben. Szükségünk van arra, hogy megértsük a te igédet. Szükségem van arra, hogy el tudjam mondani, amit rám bíztál. Szükségem van arra, hogy ne csak elmondjam, hanem te tedd azt élővé, és te fordítsd le mindenkinek olyan bátorítássá, olyan üzenetté, amire ennek szüksége van. És nem szeretnék ezen aggódni, görcsölni, hogy mondom el, hanem csak szeretnék jó eszközöt lenni. Erre szükségem van. Kérlek, tégy engem is ma alkalmassá, és tegyél bennünket valamennyien alkalmassá arra, hogy vegyük a te üzenetedet. Hogy megértsük, hogy mivel akarsz ma reggel bátorítani bennünket. Add, hogy bátorítás legyen, reménységet kapjunk, hogy ne elcsüggesszenek bennünket azok a dolgok, amik talán körülvesznek, ami lehangoló, hanem hadd lássuk meg benned, Úr Jézus Krisztus, az élő reménységet. Erre szükségünk van ezen a reggelen. Amen. Amen. Talán megfigyeltétek, hogy ez a szakasz a várakozásról szól, és egy elég érdekes témát vet fel. Múlt héten beszéltünk arról, tanulmányoztuk azt, hogy hogyan fog történni a halottak feltámadása, milyen sorrendben történik, mit tanít a Biblia az elragadtatásról, hogy hogyan illeszkedik bele mindez a végidőkben. Majd arról fogunk beszélgetni, hogy amikor a végidők felek közeledünk, akkor hogyan kell nekünk várakozni, hogyan szabad gondolkoznunk erről az időszakról, vagy hogyan nem szabad gondolkozni, mit kellene tenni, vagy mit nem lenne jó, hogyha tennénk, mert erre bíztat, vagy ebben éppen tiltást ad az ige. Alapvetően, ha azt nézzük, hogy várakozás, nem tudom, hogy kinek milyen gondolatok jutnak eszébe. Ha elmész egy boltba, egy kis boltba, és ki van írva, hogy rögtön jövök, akkor mi az, ami elsőre beugrik a gondolataid közé? Addig már nem várok. Én is hasonlóan gondolkozom. Vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy na lássuk csak a környéken, mi mindent kellene még elintéznem, nem várok, hanem elmegyek, és legalább intézem a dolgaimat, nem tehetetlenkedek itt, és nem várok. Nem tudom, hogy hányan vagytok úgy, akik, ha meglátjátok ezt a kis feliratot, akkor ott megálltok és elkezdtek várakozni. Nagyon érdekes, hogy lehet, hogy ez kultúra függő, lehet, hogy csak a mai kor földrajzi helyzetünk, de a várakozásról nagyon sokféle módon gondolkozunk. Amikor először külföldön Dallasba vezettem, és mentem a nagy autópályán, és azt vettem észre, hogy valahol előttem az ugyanabban a sávban megállt egy autó, mögötte lévő is megállt, azt követő is megállt, azt követő is megállt, az azt követő is megállt, és én úgy kb. 8. lehettem, aki elgondolkoztam, hogy vajon most mit kellene tennem. Ti mit csináltatok volna? Kikerülöm, jó magyar szokás szerint, annál is inkább, mert a mellette lévő 4-5 sáv teljesen szabad volt. De ők ezt úgy szokták meg, hogyha megáll előtte, akkor megvárja, amíg elindul, és türelmesen szépen beállnak egymás mögé. És amikor megindul, akkor nosza ők is útnak erednek újból. Budapesten ez nem fordulhat elő. Azt érzem, hogy amikor megyek 100 helyett 120-szal, ott van 3 autó mögöttem, és jelez, hogy neki sietnie kell, nincs ideje várakozni. Én erre nem érek rá. És ahogy az első autó megáll, vagy lassít, azonnal a másik 8 autó egyszerre, jups, sávot vált. Ez megvan ez a kép? Mert nekünk nincs időnk, gyorsan megyünk. Nekünk cselekedni kell. Ezt nem tudom, hogy kultúra függő, vagy éppen tényleg mindenkinek olyan sietős a dolga, de én próbáltam már lassan közlekedni, volt, hogy odaértem, volt úgy, hogy nem, de mindenképpen türelmet kell gyakorolnunk az ilyen helyzetekben. Akár mögötted sorakoznak be, akár te vagy az, aki valaki mögében sorakozol. Akkor, amikor ezt látjuk, hogy várakozni kell, akkor elkezdünk várakozni, és hogyha ez kicsivel hosszabb, mint amit mi arra terveztünk, akkor jönnek a kérdések bennünk. Ha meglátjuk ezt a feliratot, és még mindig nem jön, akkor elkezdünk gondolkozni, hogy ez vajon nekem szól-e? Ezt nem a tegnapi vevőknek hagyták itt, és azóta nem nyitott ki, akkor hiába várakozok ma. Vagy erre nekem nincs időm. Tényleg szükségem van-e arra, nem arra a termékre, amiért mentem, szükségem van-e arra, hogy valaki engem feltartson, amikor nekem drága az időm. Tényleg, nekem szól ez. Fontos-e nekem? Megéri-e, hogy várakozzak? Vagy végezzem a dolgomat, és kezdek el valamit teljesen más csinálni. Ha megnézzük az életünket, akkor elég sok időt várakozással töltünk, ennek ellenére, hogy nem szeretjük, igaz? Tinédzser mire vár? Balázs, nem nézek rád. A nagy szerelemre. Mi a kérdés ilyenkor? Nem erre gondoltam, bocs. Senkit nem hozok zavarba. Másfele nézek. És vannak kérdések, igaz? Hogy vajon észre fogja az az ember venni, az a fiú észre fogja venni? Vagy észre fogom-e azt a lányt venni, akire én várok? És akár megfogalmazzuk, akár nem várakozunk. Aztán később sem múlik el ez a várakozás. Három gyereket vártunk. Zsuzsa többet is tett érte, hordozta is 9 hónapig. És amikor már az utolsó időszakban voltunk, akkor ez a várakozás, ez nagyon erős volt. Már nagyon akartuk, hogy végre megjöjjön az, akire várunk. Az anyák ilyenkor úgy gondolják, hogy hát ez a szent magasztos pillanat, ez egy teherré alakul át, és mindenki arról beszél, hogy milyen gyönyörű ez a pillanat. Sok anya meg úgy érzi, hogy valaki csak rág benne és szívja a csontjaiból a kálciumot, de mi lesz ebből? Nehézé válik a várakozás, igaz? Aztán akkor is várunk, amikor szeretnénk, hogyha valaki megtérne. Elmondjuk az evangéliumot, és várjuk, hogy mi lesz a hatása. Elmondjuk neki még egyszer, és még mindig nem tért meg. És várunk. Annyi mindent teszünk, mondjuk, hívjuk gyülekezetbe, igeverseket küldünk nekik, vagy csak utalunk rá mindig, hogy mit kellene tenni, és még mindig nem. De az is lehet, hogy átéltetek olyat, hogy várakozunk, hogy csak valaki megváltozzon. Nehéz helyzetben vagyunk. Megváltozzon a főnököm természete, vagy maga a főnököm változzon meg, mert nehézé teszi az életemet. Vagy talán épp a beosztottjaid vársz arra, hogy változzon valami. És nehéz. És akkor, amikor hosszú ideig kell várakoznunk, akkor nagyon sokszor kérdések merülnek fel bennünk, és kezdenek az érzelmeink felerősödni ebben a várakozásban. Szükségem van erre? Tényleg ezt akarom-e? Mi lesz, hogyha nem úgy lesz, ahogy én akarom? Mi lesz, hogyha ez az ember soha nem fog megváltozni? Mi lesz, hogyha én csak akarok valamit, de ő nem akarja? Szükségem van erre? Aztán, hogyha várakozunk és nem változik semmi, akkor mi szokott lenni? Kétségbeesünk. Már eltelt annyi idő, és még mindig semmi. Emlékszem, amikor Kamilla megszületett, elkezdtük vele a különféle terápiákat, és voltak több időszakok. Volt egy olyan elég tartós időszak, amikor hétfőn, szerdán és csütörtökön is már reggel 7-kor az bizonyos helyen voltunk, ahol kezelték őt. És hétfőn elköszöntem a kezelőtől, szerdán reggel ismét ott voltunk, rám néz, és azt mondja, na, mit tud a babád? Gyakorlatilag ugyanazt, amit 2 napja. Igen? De hát nem gyakoroltátok, amit mutattam nektek? Na, hadd nézzük, tud-e valamit? Hát úgy voltam vele, hogy hétfőn hazavittem, kedden alig láttam, szerdán itt vagyok. Vajon mit tudhat? És egy kicsit elültette bennünk azt a gondolatot, hogy ha rám bízzátok, majd én megmondom a tutit, akkor nagyon hamar változást fogtok elérni. Annyi szülő kétségbe esik, hogy az én gyerekem még mindig nem csinálja azt, amit csinálni kell. Már eltelt 2 nap, vagy 2 év, és mi lesz? Mi lesz, hogyha nem történik meg a nagy változás? És akkor, amikor várakozunk, akkor bizonytalanság foghat el bennünket, igaz? Elbizonytalanodunk, kérdéseink vannak. Vajon, hogy fogok én ebből tovább lépni? Érdekes megnézni, hogy a hitünkkel sincs máshogy, akkor, amikor a várakozásról beszélünk. A várakozás sokszor bizonytalanságot szülhet. Gondolunk Istenre, gondolunk arra kapcsolatba, amiben vagyunk, és talán feltesszük azt a kérdést, hogy mi van, hogyha ez az egész nem igaz? Mi van, ha Isten nem létezik? Mi van, hogyha nem úgy létezik, ahogy én eddig tudom? Mi van, hogyha másoknak van igaza? Volt már ilyen kérdés bennetek? Mindenkiben van, legyünk őszinték, igaz? Hívők vagyunk 1 éve, 2 éve, 10 éve, és gyakran elfog bennünket az a kérdés, hogy mi van, hogyha tévedek? De hogyha egy picit megkereszteljük ezt a kérdést, akkor ez úgy hangzik, hogy mi van, hogyha az én kapcsolatom az Istennel nem jó irányba halad? mi van, hogyha nem is igazi ez a kapcsolatom az Istennel? És nagyon sokszor hallunk beszámolókat, hogy az Isten ezt mondta nekem. Szoktatok ilyeneket hallani? Az Isten azt mondta, hogy én menjek ki, és ezt tegyem. Az Isten azt mondta, hogy menjek, mentem, és lám, milyen nagy eredménye lett. És hallgatjuk ezeket a beszámolókat, és úgy vagyunk vele, hogy csinálod? Hogy mondja neked az Isten? És talán az a kérdés van bennünk, hogy nekem nem mond semmit az Isten. Miért? Bennem van a hiba. Vagy ő sokkal szentebb? Vagy neki más istene van? Várjuk, hogy szóljon az Isten, és jönnek a kérdések. Ha valamit nagyon várunk, valamiből nagyon szeretnénk szabadulni, valamiben nagyon szeretnénk változást, és nem tapasztaljuk, akkor kérdéseink lesznek, kételjeink lesznek. Mit kezdjünk ezekkel a kérdésekkel? Héten találkoztam valakivel, és kihozott egy számlát, egy csomagot, ránéz, és azt mondja, baptisták, mit csinálnak a baptisták? Mondom, hogy mit csinálnak? Úgy hangzott, mint egy ilyen üzleti vállalkozás lenne, hogy hát a Telenor az telefonál, meg szállít, baptisták, ti mit csináltok? És mondom, hogy érted? Hát úgy, hogy miben hisztek, ja, vagy úgy? Hiszünk Krisztusban. Hiszünk, hogy az Istennel lehet egy kapcsolatra jutni. És hiszük, hogy Krisztus vissza fog jönni. Aha, köszönöm, és elment. Miben hiszünk? Hiszük-e, hogy lehet egy őszinte kapcsolatot felépíteni az Istennel? Hiszük-e, hogy az Isten nem csak egy információ áradat, amit közöl nekünk, hanem egy kapcsolatot akar építeni? Hiszük-e, tényleg hiszük-e azt, hogy amit olvasunk ebben a fejezetben, az be fog következni. Hisszük, csak túl sokat kell néha várni dolgokra, ami megnehezíti a hitünket, megnehezíti a várakozásunkat. Pál apostol nagyon érdekesen indítja ezt a fejezetet a várakozásról, és azt mondja, hogy az időpontokról és az alkalomról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Mit mond el az Úr napjáról, Pál apostol? Nem azt kezdi bizonyítani, hogy eljön, hogy lesz ilyen, hogy van Isten, és vissza fog jönni Krisztus értünk, hanem arra figyelmezteti a gyülekezetet, hogy jön el. Az evidens dolgokról nem szükséges írnom. Tudjátok, hogy Krisztus el fog jönni. A hitetek annyira aktív, annyira ki van próbálva, hogyha az Isten nem létezne, akkor nem élnétek. Érdemes kitartani, mert vissza fog jönni, de nem is akárhogyan. El fog jönni az Úr napja. A negyedik fejezet végén, hogyha emlékeztek, múlt vasárnap arról beszéltünk, arról szólt az a szakasz, hogy lesz elragadtatás, vissza fog jönni Krisztus, és azok, akik elhunytak, és akik itt élünk, ahogy Pál fogalmaz, Krisztussal együtt fogunk lenni. Itt pedig arról ír, hogy eljön az Úr napja, ami mit jelent? Eljön az Úr napja, ami áldást és ítéletet fog jelenteni. Hogyha megfigyeljük a Bibliában, ez az Úr napja kifejezés nem először itt szerepel, nem Pál apostol alkalmazza először az Úr napjának a kifejezését. Az Ószövetségben, hogyha egy-két helyet megnéznénk, akkor azt találjuk, hogy az Ószövetségben Ézsaiás, Jóel, Hóseás bizony több helyen a proféták foglalkoznak az Úr napjával, egy olyan időszakkal, ami egy egész korszakot jelent. El fog jönni az Úr napja, ami ítéletet jelent. Ézsaiás úgy fogalmazza, hogy eljön az az időszak, amikor Isten minden népet, minden nemzetet, minden embert, mint gyülekezetet meg fog ítélni. Ítélet elé állunk, megítéli, és mit jelent ez az ítélet? Áldást és ítéletet jelent. Ítéletet jelent azoknak, akik nem Krisztussal vannak. Áldást jelent, akik várjuk Krisztus visszajövetelét. Ezt jelenti az Úr napját. Szoktuk mondani, hogy az utolsó idők, az utolsó napok, Biblia használja ezt, és azért kicsit nehezebb erre úgy gondolnunk, mert a mi világunkban, a mi szóhasználatunkban, hogyha azt mondjuk, hogy utolsó, akkor mit jelent az utolsó? Utána már nincs semmi. Az tök utolsót jelent. Az utolsó vagy a tornasorban, akkor mit jelent ez? Hogy utánad már nincs senki. Nem tudom, ki volt utolsó a tornasorban. Te voltál, néhány kezet látok. Az azt jelenti, hogy nem kellett hátra nézned, hanem csak előzni kellett, hogyha megindult a verseny, mert utánad nem következett a sorban senki. Jelen pillanatban, jobban az évben, vagy nem tudom, ezt jelentette. Ha az utolsó filléredet fizetett ki, akkor mit jelent? Rendszerint, hogy még van otthon egy kevés, csak úgy szeretjük megélni, hogy kisgyerekem, ez az utolsó pénzem, már nincs több, ne kérjél. De ez azt jelenti, a mi közlésünkben, ha szeretnék sem, nincs több, nincs mihez nyúlnom. Kiadtam az utolsó fillért is a zsebemből. Ha az utolsó időkről beszélünk, nagyon nehéz elhinni azt, hogy hát akkor itt vége van. Itt már lehúztuk a redőnyt, és vége. Az utolsó idők ezt jelenti. Nem. A Biblia hogy fogalmazza, hogy beszél az utolsó időkről? Úgy beszél, hogy egy korszakot jelent. Nem egy eseményt, nem azt mondja, hogy lesz egy utolsó idők, és aztán vége. Nem olyan, amikor lemegyünk a térképről, és onnan már nincs tovább, csak hátrafele lehet jönni, hanem ez folytatódni fog. Hogyha megnézzük azt a korszakot, amiben vagyunk, a gyülekezet korszakát, a kegyelem korszakát, ez milyen korszak? Az utolsó időknek a korszaka. Miért? Nagyon érdekes, amikor olvassuk a zsoltárokat, és azt fogalmazza meg, hogy lábam előtt mécses a te igéd. Kicsit azt engedi feltételezni, és egy kis kitérővel indítunk most, hogy van valami, ami világít, van valami, ami bevilágítja az utat, de milyen a mécses? Mennyi fényt ad? Nagyon keveset. Szeretnél egy mécsessel közlekedni egész életedben? Milyen jó, amikor fölkapcsoljuk a lámpát, és az egész termet látjuk. Milyen jó az, amikor a tompitotról már nem jönnek szemben az országúton, és felkapcsoljuk az országútit. És látjuk, hogy igen, itt sokkal biztonságosabb. Sokkal többet látunk előre. Isten, amikor látta, hogy az ember botorkál, nem hagyta fény nélkül, elküldött prófétákat. Voltak olyan korszakok, amikor az Isten kijelentette magát a népének. Kijelentette magát különféle prófétákon, különféle időszakokon, eseményeken keresztül. És úgy fogalmazták meg, hogy lábom előtt mécses a te igéd. Látom a következő lépést, és taníts meg úgy járnom, hogy mindig ennek a mécsesnek a fényében járjak. Aztán volt egy időszak, amikor azt mondta Isten, hogy ez nem elég. Látom, hogy botorkál a nép. A nép, amelyik sötétségben jár, világosságot fog látni. Ki ez a világosság? Ez a világosság, János azt mondja az evangéliumában, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Elküldte Jézust a világba, aki maga volt a világosság. A világ világossága. Gyújtó pontja volt a világosságnak. És akkor, amikor megjelent Krisztus, akkor ez a mécses lángja, ez kiterjedt. Egy egész korszakot jelentett. Egy egész nagy területet világít be. És úgy, ahogy tanulmányozzuk az Új Szövetséget, de az Ószövetséget is, azt látjuk, hogy ez a korszak, a kegyelem korszak, az utolsó idők korszaka azt jelenti, hogy Isten a sötétségbe elküldte Jézust, kivilágította az előttünk lévő utat, mondhatni, hogy mindenkit elküldött, ami nekünk, amire nekünk szükségünk van. Péter apostol úgy fogalmazza meg, hogy mindent megkaptunk, emlékeztek erre a szakaszra, ami az életre és a kegyességre való. Isten mindent elküldött Krisztusban. Bevilágította az előttünk lévő szakaszt, és azt mondta, hogy ez lesz a kegyelem korszaka. Az utolsó idők korszaka. Amikor lehetőség van arra, hogy ezt a fényt az emberek befogadják. De ez az időszak le fog zárulni. Ez nem azt jelenti, hogy utolsó napokat éljük, hogy még mindig késik, biztos elfeledkezik. Ez már nem nekünk szól. Rögtön jövök. Na, tudod mikor. Ha azt nézzük, hogy mi ebben a korszakban vagyunk, akkor hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy ebben a korszakban milyen döntéseket kell meghoznunk. Isten mindent elküldött, a mi döntésünk az, hogy elfogadjuk vagy nem. És úgy tudunk előre nézni, hogy ez a korszak le fog zárulni akkor, amikor Krisztus visszajön értünk. Elragadja azokat, akik benne hisznek, feltámadnak azok, akik benne hunytak el, és jön az ítélet, ami ítélet és áldás lesz az emberek számára. Így gondolkozunk az utolsó időkről. Sokszor nehéz elhinnünk, hogy lesz máshogy is, igaz? Bizonyságot teszünk, hogy van Isten, megtapasztaltuk, és mi az embereknek a reakciója? Hát hiszem, ha látom. Ezt tegnap is mondták, ma is mondják nekem, tegnap sem történt semmi, ma sincs kézzelfogható nyoma. Mi a garancia, hogy holnap, vagy a végidőknél majd valami meg fog változni? Sokszor, amikor látjuk a bűnt a világban, látjuk az igazságtalanságot, visszasírjuk a proféták korát, igaz? Amikor valaki bűnt követett el, Isten azonnal lesújtott rá, és igazságát kinyilvánította. Veszél el a házad népével együtt. Azonnal cselekedett az Isten. Néha azt mondjuk, hogy de jó lenne, hogyha valami hasonló jeleket tudnánk néha látni. Legalább hinnének benne. Néha pedig azt gondoljuk talán, hogy de jó, hogy az Isten nem így cselekszik, igaz? A tegnapi napomra gondolok, a haragomra, vagy a keserűségemre, vagy a beszédemre, és az Isten azonnal jutalmazta volna, akkor azt mondom ma, hú, de jó, hogy az Isten nem így cselekszik. Ez a korszak nem erről szól. De lesz egy időszak az Úr napjával kezdődően, amikor az Isten szemmel láthatóan, vagy jobban be fog ismét avatkozni a történelemben, és egyértelművé teszi. Ez az időszak, amiben most élünk, leginkább úgy tudnám kifejezni, hogy ez a várakozásnak az időszaka. Várunk erre az időszakra. Várunk arra, hogy az Isten Jézuson keresztül ismét beavatkozzon a világ vezetésébe. De tudnunk kell, hogy ez az ígéret nem késik. Lehet, hogy mi késleltetnénk, lehet, hogy mi siettetnénk, lehet, hogy azt mondjuk néha, hogy Istenem, gyere és cselekedj, és már kész vagyok menni. Néha pedig azt mondjuk, hogy de jó lenne egy kicsit miattam várni, de jó lenne egy kicsit a szeretteink miatt várni, hogy még ezt a döntést meghozhassák. De ez a döntés el fog jönni. Hogyan jön el? Hogyan jön el ez a nap? Jézus maga mondja a Máté evangélium a 25. részében, a 31-46-ig egy érdekes igeszakaszt találtok. Amikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül az ő dicsőségének királyi székében, és elébe gyűjtenek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Hívőként elhiszed-e azt, hogy készült egy ország a számodra, ami név szerint neked készült? A te helyed ott van. És az Isten vár téged ennek az országnak a királyságában. Ez a korszak, ez a nap el fog jönni. Hogyan gondolunk erre a napra? Hogyan gondolunk erre? Amikor harcolunk, és amikor próbákat viszünk, akkor eszünkbe jut-e az, hogy hát ez nem nekem való ez a várakozás. Eszünkbe jut, hogy ez olyan távoli. Őszinte vagyok, én nem mindig gondolok így erre a napra. Néha annyira lefoglalnak a földi dolgok. Persze van olyan időszak, amikor azt mondom, hogy jó kedvemben, hogy Istenem, gyere, kész vagyok menni, vigyél haza. Máskor meg csak egyszerűen azt érzem, hogy annyira belefeledkezek az itteni dolgaimban, hogy azt mondom, hogy ú, tényleg, még az örök élet is van, de hát annyi mindent kellene itt megoldani, igaz? Ez a várakozás. Ez a várakozás. Hogy néha úgy várakozunk, hogy nagyon sok tennivalónk van, néha pedig csak tehetetlenül azt mondjuk, hogy na akkor most menjünk. Most történjen valami, meg kész vagyok menni. Hogyan várakozunk? Ehhez a naphoz hozzátartozik az áldás, és hozzátartozik az ítélet. És Pál apostol azt mondja, hogy nem a napnak a megvalósulása a kérdés. Nem az a kérdés, hogy eljön-e ez a nap, hanem mi a kérdés? Hogy hogyan fog eljönni ez a nap? Hogy jön el ez a nap? Mint éjjel a tolvaj. Mit jelent ez? Valamitől meglop bennünket? Aki átélt hasonlót, veszteséget, az arra gondol, hogy hát eddig is rossz volt, ha még ezek után jön a tolvaj, akkor jaj, mi lesz? Nem érdemes ebbe a gondolatba belemenni. Annyit jelent csupán ez a mondat, hogy olyan hirtelen jön el. Nem várt módon. Akkor, amikor nem gondolunk rá. Miről szólnak az utolsó idők? Miről szólnak azok a napok, amit az utolsó időkről beszél a Biblia? Úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. És talán ennek a hirtelensége, a kiszámíthatatlansága, ez az, ami, valljuk meg, sokszor gondot okoz nekünk. Szeretjük kontroll alatt tartani a dolgainkat, igaz? Szeretnénk tudni, hogy mennyi pénzünk van, szeretnénk tudni, hányadan állunk a kapcsolatainkkal, szeretnénk tudni, hogy mégis milyen irányba fog menni az életünk. És itt van ez az igevers, és azt mondja, hogy annyit tudhatunk róla, hogy lesz, és annyit tudhatunk róla, hogy úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Ez bíztat, vagy nem bíztat téged? Van nekem elég bajom, még ettől is féljek. Van nekem elég sok minden, amit még ki kellene találnom a Bibliából, még itt van, és vívódok ezekkel a gondolatokkal. Na, hogy is van ez? Úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Talán ez a legnehezebb, hogy átélni olyan dolgokat, amit el kell engednünk a kezünkből. Földi kapcsolatainkban hasonló módon szenvedünk ezektől. Szeretnénk irányítani a dolgunkat. Szeretnénk irányítani az életünket. És Isten ezzel azt tanít, arra tanít bennünket, amit egyik helyen mond is Jézus, hogy nálam nélkül semmit nem tudtok cselekedni. Ha irányítani akarod, elveszíted az irányítást. Ha átengeded, akkor megtanítalak várni. Ha megnézitek a világtörténelmét, akkor nagyon sok szektát találtok, nagyon sok olyan csoportokat, kisebb, nagyobb lépcsőmű csoportokat, akik megjósolták a világ végét. Találkoztatok ilyenekkel? Hajaj! 2012, fú, pár hét, pár hónap, és eljön. Egy dolgot elfelejtenek, hogy vannak jelek az utolsó időkben, de azt mondja a Biblia, világosan lesz, de nem tudjuk, hogy mikor. Hirtelen jön el, úgy, mint éjjel a tolvaj. És voltak olyan szekták, akik kétszer-háromszor megjósolták szinte napra pontosan, hogy mikor jön el a vég. És olvasták a Bibliát, hogy fehér ruha, Krisztus megjelenik, és megtették azt a szívességet néhányan az Istennek, hogy fehér ruhába öltöztek, és fölmentek a hegyekbe, hogy amikor jön a király, akkor neki már ne kelljen ezzel bajlódnia, hogy fehér ruhát vegyen az ő választottainak, hanem ők már ott legyenek elsőként, amikor Krisztus megjön, fehér ruhába öltözve. Minden stimmel, fehér ruha, várakozás, végidő, vége lesz, csak egy dolog nem stimmel, nem tudjuk, hogy mikor. Nem tudjuk, hogy mikor következik be. Azt is mondja Jézus, hogy az utolsó időszakban milyen jelek lesznek. Mik fognak történni? Lesznek hírek, háborús hírek, lesznek olyan hírek, hogy itt láttak, vagy ott láttak, ilyen jelenések, olyan látomások voltak, ami az emberek bizonytalanságát csak tovább fogja emelni. Ezek nem a megoldások. És ha megnézzük a mai utolsó időket, akkor minek van nagy hatalma a világban? A média, a hírnek. A hírrel sok mindent el lehet intézni. Egy rossz pénzügyi mondat, és ennek a hírére az egész tőzsde átrendeződik néhány napra, mert a hír az mekkora hatalom. És valljuk meg, nagyon sokszor sokkolnak bennünket. Ha nézzünk egy tévéműsort, és reklám van, rögtön híradót tesznek be, milyen híreket tesznek be az első részbe, figyeltétek már? Valami sokkolót. Gyerekek, nem kell, hogy hallgassanak, az atya megmondta az elején. De valahogy így indít, hogy megölte, felnégyelte, körbevitte, és végül meg is gyalázta az áldozatát. És ott hallgatsz, és nem is tudod lekapcsolni, mert nem akarom hallgatni. Fel vagyunk készülve, hogy mikor nézzük a tévét távirányítva, a kézbe jön a híradó, akkor legalább elnémítjuk, vagy lekapcsoljuk, mert nem nekem való, nem akarom nézni. Óriási hatalma van. És egy-egy hír körbefut a világban, mert nagyon-nagyon érdekes az ember számára, hogy milyen hírek vannak. Az elmúlt hetekben tudtuk, hogy hány csilei bányász rekedt a föld alatt, hogy hogy jöttek fel, mi volt a pólójukra írva, de azt is tudtuk, hogy ki milyen háborút visel, és ki milyen indítékkal viseli ezeket a háborúkat, hogy ki indította ezeket, és mi van a szívében. Azt is tudjuk, hogy milyen járványok vannak, mert hírérték. Azt látjuk, hogy kevésbé akarnak ezen változtatni az emberek, a vezetők, de óriási erő rejlik, hogy ezt én közlöm. És ha én közlöm neked a hírt, akkor nekem van hatalmam arra, hogy megmondjam a következő lépést. Az utolsó időkben lesznek ilyen hírek. Lesznek, amik arról szólnak, hogy itt a világ vége. Érdekes, Pál azt mondja, hogy mikor jön el az a nap, amikor azt mondják békesség és biztonság. Na ez hogy van? Mit jelent ez a békesség és biztonság? Szóval úgy jön el, mint éjjel a tolvaj, de nem ám akkor, hanem amikor azt gondolják az emberek, hogy békesség és biztonság van. Én magamról tudom, hogy úgy működök, hogy amikor stressz van, akkor képes vagyok 4-5 órákkal folyamatosan ellenni napokig, és megyek előre, és mindenre figyelek, és semmit nem engedek ki a kezemből. Aztán, amikor hazaérek, nincs több stressz, vége a projektnek, leülök, akkor érzem, hogy milyen fáradt vagyok. És akkor úgy elengedem magam. És akkor az egész minden fáradtság úgy erőt vesz rajtam. Akkor adom önmagamat. Amilyen akkor vagyok, valószínűleg olyan vagyok igazából, ami akkor jön ki belőlem, amit akkor csinálok, amihez akkor nyúlok, amivel akkor foglalkozok. Arra bátorít Pál, hogy akkor, amikor stressz helyzet van, az ember összeszedi magát, de amikor úgy érzi, hogy vége, és egy álbiztonságot képzel magában, na akkor vigyázzatok, mert nagy esélye van akkor, hogy akkor jön el. Akkor fog eljönni a Krisztus. Amikor nem várjátok. És ezt fokozza bennünk, hogy ez a várakozás, ez nem szabad, hogy megszűnjön ilyen időszakokkal sem. Késznek kell lenni. Hogyan várakozhatunk? Érdekes, hogy amikor olvassuk a harmadik versben, úgy fogalmaz Pál, hogy akkor, akik élünk, és eljön Krisztus, vele együtt megyünk. És itt pedig úgy fogalmaz az 5. rész 3. versében, hogy azok, akik hátra maradnak, azokra rátör a romlás. Mit jelent ez? Akik élünk, és akik elhunytak, Krisztussal menni fognak. Krisztussal együtt fognak uralkodni. Azok, akik nem fogadták el az életükbe Krisztust, akiket váratlanul ér, akik hátra maradnak, azoknak milyen életük lesz? Szóval elkerülhetetlen lesz a fájdalom. És ahogy a szülő asszonyra rátör a vajudás, elkerülhetetlenül úgy fog a fájdalom, úgy fog a tehetetlenség a hátra maradottakon itt maradni. Ezért bíztatja Pál a tesszalonikai gyülekezetet, hogy legyetek készen. Legyetek készen, hogy ne ebbe a csoportba tartozzatok. Hova lehet tartozni? Negyedik verset, hogyha olvassuk, azt mondja, ti azonban testvéreim nem vagytok a sötétségben, hogy ez a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság a nappal fiai vagyunk. Ti nem olyanok vagytok, akiknek itt kell maradni. Ti nem olyanok vagytok, akik reménytelenül csak tengetitek az életeteket, hanem akik várakoztok. Mit kell tenni a várakozáshoz? Mit kell cselekedni? Mit találtok itt benne? Hogyan lehet jól várakozni? Éberen, józanul. Valamit tenni kell, szeretet páncélját föl kell venni. Elég erős dolgok ezek, igaz? Legyél már józan, legyél már éber, ne aludjál már. Mit kell itt tenni? Mit kell ehhez tenni, hogy valaki ilyen legyen? Semmit. Érdekes, hogy nem egy cselekedetre mutat, hogy ezt tedd, amikor jön, hanem egy állapotot hoz elénk. Egy olyan állapotot, ami tartós. Nem azt mondja, hogy ne igyál, és ezt a cselekedetet ne gyakorold, hanem azt mondja, hogy legyél józan. Ez egy állapotra utal. Ugyanúgy, mint a megtérés. Amikor bizonyságot teszünk valakinek, és megtanítjuk neki, hogy ahhoz, hogy befogad Krisztust, nem tenned kell semmit. A bűn az nem egy cselekedet, az egy állapotot jelent. És amíg ebben az állapotban vagy, nem ismerheted meg Krisztust. Ebből az állapotból ki kell jönnöd. Ez a fajta figyelmeztetés hangzik el itt is Páltól, hogy ne a cselekedetekben gondolkozz, hanem abban az állapotban, ami téged ébren tart, ami téged készenlétben tart. És nem cselekedetekről szól. Amikor összeházasodtunk Zsuzsával, eldöntöttük, hogy szívesen fogunk mindig vendégeket fogadni. Ő is ilyen volt, én is ilyen voltam. Együtt miért lenne ez máshogy? És emlékszem, a házasságunk első hónapjaiban vidéken laktunk, messze jártunk be, elkezdtünk szolgálni a Timóteussal, és amikor gyakran megesett, hogy amikor hazamentünk, a házi csoport vagy a gyülekezet egy része már ott várt a kapuba, és várta, hogy megérkezzünk, mert a forgalomtól egy kicsit csúsztunk, és elkezdődhessen az alkalom. És nagyon könnyű volt kinyitni az ajtót, és azt mondani, hogy parancsoljatok, kapcsoljátok fel a villanyt, üljetek le, töltsetek magatoknak. Szóval eltelt 10 év, és ez egy picit átrendeződött. Néha hazamegyünk, leülünk, ha van hova, és azon gondolkozunk, hogy vajon miféle bomba robbant ebbe a házba. És a gyerekek olyan aktív életet élnek, hogy ha csak pakolunk utánuk, sem mindig tudjuk elrakni az összes dolgokat. Kamilla mindig egy-egy újabb kedvenc időtöltéssel boldogít minket. Jelenleg az gyakorolja, hogy tud fölmászni a könyves polcra, egy kéz kapaszkodással, és leszedegetni a felső könyveket. Nagyon lelki, mert a keresztény vezetés volt a legújabb könyv, amit tegnap megtalált. De néha az az érzésünk, hogy szeretjük a vendégeket, csak most ne. Ismerős az az érzés, amikor ezt mondod, hogy most ne, és megszólal a kaputelefon. Ki az? Hogyan lehet rendet rakni, amíg felér a lépcsőn? Nincs akkora szőnyeg, ami alá be lehetne söpörni ezt a sok mindent. Most ne. Szeretjük a vendégeket, de lehet akkor most jó lenne, hogyha ettől megkímélnének. De milyen érzés az, amikor kitakarítasz, amikor rend van, elkészülsz, és akkor csöngetnek. És azt mondod, aha, sziasztok, gyertek. Teljesen más, őszintében mosoly az arcodon, igaz? Az is milyen érzés, amikor talán valami máshova készültél, valami olyan süteményed van otthon, olyan üdítőd, amit nem terveztél van, éppen rend van, és akkor jön meg valaki, és azt mondja, de jó, új, nem tudja, de mintha készültem volna, mintha ott lenne. Ugye milyen jók ezek a pillanatok? Élvezzük, hogy most minden klappol. Milyen a várakozás, amikor Krisztusra gondolunk? Szeretjük mi Krisztust, de most ne csönges. Lehet most kicsit még maradj távol, mert nem ismerek magamra. Azt mondja, hogy nem abból áll, hogy valamit gyorsan elkezdesz tenni, hanem egy olyan állapotot, amiben bármikor megjöhet Krisztus. Ezt jelenti a várakozás. És való igaz, amit elmondtatok, amit itt leír Pál apostol, hogy azt jelenti várni, hogy éberek vagyunk, józanok vagyunk, világosság fiaiként élünk. Azt fejezzük ki, hogy egy olyan állapotban vagyunk, hogy Krisztus bármikor megjöhet. Mit jelent mégis a cselekedet ebben a várakozásban? Azt jelenti, hogy várunk, józanok vagyunk, nem alszunk, éberek vagyunk. Mit jelent? Hogyan jelent, mit jelent ez a mi gyakorlati életünkre, a mi cselekedeteinkre napközben? Azt mondja a 8. versben, mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, valamint a sisakot, az üdvösség reménységét. Itt egy katonai példát hoz Pál, amit az akkori gyülekezet nagyon is értett. Egy nagyon gyakori jelenség volt. És azt mondja, hogy az igazi katona az, akinek megfelelő védőfelszerelése van. Az igazi katona az, aki fel van övezve. Mivel van felövezve az igazi katona? Az Efézusi levélben több mindent is említ Pál, itt két dologra irányítja rá figyelmünket. Az egyik fejvédő, a másik pedig a páncél. Mit jelent ez a fejvédő? Miből áll? Olyan érdekes, hogy úgy fogalmazza meg, hogy az üdvösség sisakja legyen a fejünkön, ami megvéd bennünket. Mitől véd meg a sisak? Mit őriz elsősorban? Fejünket, agyunkat, gondolatainkat. Ha ott baj van, akkor baj van mindennel, igaz? Biztos néztetek már olimpiát, talán hölgyek nem annyira a boxmeccseket nézitek, de feltűnhetett, hogy az úgymond az amatőr boxban van egy szabály, hogy őt fejvédővel játszanak. Lehet, hogy nem igaz, de valaki cáfoljon meg, hogy az amatőr boxban nagyon sok a fiatal versenyző, megtanítják őket küzdeni, de talán kevesebb figyelmet tudnak fordítani arra, hogy a fejüket védjék. És hiába megy valaki előre, hogyha a feje az védetlen, kap egy nagy pofont, és már is megtudja, hogy mi a technikai vagy a totális káó. Védik a sisakkal a fejüket. És nagyon megtanítják, hogy a szabadon hagyott területeket védeni kell, de még a fejedet is. Egy álcsúcson talált ütés azt jelenti, hogy annak a mérkőzésnek vége. Legközelebb a következő meccsen találkozunk a ringbe. Azt is jelenti, hogyha fejedet nem védi ez a sisak a boxolóknak, akkor lehet, hogy nem csak annak a meccsnek, hanem az egész életének vége, mert akkor a pofont kap, hogy talán egy hétig egy irányba megy, és nem tud gondolkozni, és ez kihat az életére. Amikor motorozunk, ez a sisak jelenik meg, védi az életünket. Érhet baj minket, érhet ütés, de ha itt baj van, akkor mindenhol baj van. Azt mondja, hogy ez a sisak, ez miről szól? Az üdvösség sisakja? Ki jelenti ezt a sisakot a számunkra? Maga Krisztus. Azt mondja, lesz egy ütközet, amin át kell menni, amiben bele lehet halni. Mi ez az ütés? Át kell menni egy olyan kapun mindenkinek, ami az elmúlást, a halált jelenti. Vagy vissza fog jönni Krisztus, ítélni és áldást adni. Ez alapjaiban, ez a beavatkozás meg fogja rázni a világot. A mi kis nyugodt életünket, kérdéssel teli kis környezetünket egyértelművé teszi. Ez egy hatalmas nagy beavatkozást jelent. Ha ott van az üdvösség sisakja, az azt jelenti, hogy ez megvéd bennünket. Ez a sisak átment bennünket Krisztus uralmába. Azért, mert Krisztus sisakja, az üdvösség sisakja van rajtunk. Ez véd bennünket. Védi most a gondolatainkat, megvédi az életünket, hogy ne roppanjunk össze. Ugye milyen biztonság ez? Krisztus véd bennünket. Mit jelent a további öltözék? Legyetek józanok, vegyétek fel a hit és a szeretet páncélját. Mit jelent a páncél? Hova vonatkozik ez a páncél, és hova vonatkozik ez a szeretet páncélja? Nagyon érdekes, hogy a jó katona az nem a táborban ül, hanem harcol. És akkor, amikor valaki harcol, akkor a kardjára és a páncéljára szüksége van. A jó katonát érik támadások? Hajaj. A jó katonának sérülhet a páncélja? Csorbulhat? Azt gondolom, igen. Nem azt jelenti, hogy ha te jó katona vagy, akkor soha nem sérülhet meg a páncélod. Azt mondja, vegyétek fel ezt a páncélt, a hitnek a páncélját. Mert sérüléseket fogtok kapni. Ha nincs ez a páncél, akkor nincs, ami megvédjen benneteket. Vegyétek fel a szeretet páncélját. Ha ez nincs rajtatok, akkor sérelmeket fogtok egymás között átélni. Azt mondja a másik helyen az ige, hogy a szeretet összefog mindent. Ha ez nincs rajtunk, akkor sérüléseket adunk és okozunk. A szeretet legyen az, ami az egymással való kapcsolatunkat jelenti ebben a várakozásban. Mert tudnunk kell, hogy a várakozás stresszel jár. Stresszben könnyen megsértjük egymást. Visszatérve egy pillanatra még a boxolóra. Megtanítják megvédeni a fejét, hisz ráadnak egy sisakot. Megtanítják az alapvető védekezési mozdulatokra. Megtanítják támadni. De ez jelenti azt, hogy ő innentől fogva csak győztes meccseken fog pályára lépni? Nem. Azt jelenti, hogy amikor győztes meccseken pályára lép, akkor nem kap ütéseket? Nem. Azt jelenti, hogy aki küzd, ott ütésváltás történik. És amikor küzdünk, akkor tudnunk kell, amit a Biblia mond, hogy a mi hadakozásunk, a mi tusakodásunk nem test és vér ellen zajlik, hanem szellemi hatalmasságok ellen. És előfordul, ezt ti is tudjátok, én is, hogy az ördög bevisz támadásokat. Tudja, hogy az üdvösség sisakja ott van rajtunk. Az agyunkat, a szívünket, a döntésünket nem érheti támadás. De mit csinál, mire irányul az ördög támadása? Bordára, várra, kézre. És hogyha sok ilyen ütést sikerül, hogy bevigyen nekünk, akkor térdre fog kényszeríteni. És azt tapasztaljuk, hogy talán az agyunk rendben van, talán tudjuk, hogy várni kell Krisztust, de képtelen vagyok jól cselekedni. A térdeimen vagyok. Bűneim, kérdéseim, kételjeim, a várakozás térdre kényszerít. Már nem olyan vagyok, amikor elindultam. Éreztétek már ezt is? Minden rendben volt. Küzdöttem, ütöttem, vágtam, de valahogy térdre kényszerültem. És arra bátorít minket, ez az ige, beszél sok mindenről, arra bátorít minket, hogy azt nézzük meg, hogy ha rajtunk van az üdvösség sisakja, kérdezzük meg, hogy tényleg rajtunk van-e, megvéd bennünket a végső ütközettől, megmenti az életünket. De ugyanakkor, amiközben várakozunk, és arról szól ez az ige szakasz, hogy hogyan várakozunk, rajtunk van-e a hitnek a pajzsa. Védelmet ad-e nekünk a hitünk, vagy sok-sok támadástól már imitamot kopott, és nem is jól használjuk. Vagy netán lehet, hogy térdeinken vagyunk már, és alig kapunk levegőt, és nem tudunk harcolni. Azt mondja Pál apostol a gyülekezetnek, hogy nincs új üzenet. Ezt nagyon jól tudjátok. Nagyon jól tudjátok, hogy eljön a nap. Nagyon jól tudjátok, hogy fog eljönni. Most mondom, tolvajként fog eljönni. Várakozzatok. Világosság fiai legyetek. Ahhoz a világossághoz csatlakozzatok, aki maga Krisztus. És úgy várakozzatok, hogy használjátok azokat a védőfelszereléseket, amelyeket az Istentől kaptunk a hitnek és a szeretetnek a pajzsát. Különben a ránk mért ütések térdre fognak kényszeríteni. És úgy fogjuk érezni, hogy ránk számolnak. Tudjátok, amikor leterítenek valakit, akkor 10-ig számolnak és vége. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget. Mit jelent ez a harag? Az Isten nem arra teremtett bennünket, hogy ebben a haragban oda vesszünk. Amikor eljön az Úr napja, nem haragot akar bocsájtani ránk, hanem mit? Üdvösséget. Nem haragot, hanem áldást. Úgy éljetek, hogy ezt kapjátok, mert nem erre teremtett. Nem arra teremtett, hogy ez a harag időszaka kiteljesedjen bennünk, hanem hogy vele legyünk. Aki meghalt értünk, hogy akár éberek vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Van új üzenet? Nincs. Vigasztaljátok egymást, ahogyan teszitek is. Nem új üzenetre van szükségünk, hanem arra, hogy egymást vigasztaljuk. Mert milyenek az utolsó idők? Milyen az utolsó idő? Harccal jár. Ütéseket kapunk, gyengítenek, és azért vagyunk egymásnak a gyülekezetben, hogy bátorítsuk egymást. Megvizsgáljuk, milyen a felszerelésem, hogyan várakozok, rajtam van az üdvösség sisakja, rajtam van-e a hitnek, a szeretetnek a páncélja, vagy ki vagyok téve annak, hogy arra jár az ördög, és egy nagyot a gyomromba húzzon, és letérdeljek, és ne tudjak harcolni. Az Isten nem erre rendelt, arra hívott, hogy a kegyelem korszakában, amíg várakozunk, éberek legyünk, és hogy harcolni tudjunk. Miért kell vigasztalni egymást? Miben kell vigasztalni a gyülekezetnek egymást, vagy önmagát? Az a katona, aki harcol, még a tökéletes katona, kivéve a filmekben, átél érzelmeket, és átél csalódásokat. Néha úgy érzi, hogy jól bevitt egy ütést, néha úgy érzi, hogy eltalálták. Néha úgy érzi, hogy van kedve, néha úgy érzi, hogy nincs kedve. Néha van kedve menni harcolni, néha nincs kedve menni harcolni. Akár van kedvünk, akár nem, az ördög mit csinál? Kéztámadást indítani. Nem mondhatjuk az ördögnek, hogy bocs, most nincs kedvem harcolni, most üsd a szomszédot. Meg fog találni. Ezért kell vigasztalnunk egymást, ezért kell hordoznunk egymást, hogy a várakozásban nem maradjanak le tőlünk, nem maradjanak le emberek, akik nem kapják meg a tőlünk a vigasztalást és a bátorítást. Hadd bátorodjunk erre ma, és úgy várakozzunk, hogy egy olyan állapotban legyünk, amikor harcolunk, amikor felvesszük a harcot az ördöggel szemben, és éberek tudunk lenni, hogy ez a nap, az Úr napja mit jelentsen számunkra? Áldást és ne ítéletet. Imádkozzunk ezért. Istenünk, köszönjük, hogy nem egyedül kell harcolnunk, köszönjük, hogy nem nekünk kell kitalálni a harcmódot, hanem Te harcolsz értünk. Köszönjük, Krisztus, hogy a Te világra jöveteled, a Te halálod, a Te feltámadásod jelenti a mi erőnket. Köszönjük az üdvösség sisakját, köszönjük a hitet, amit Te gerjesztettél bennünk. Köszönjük a szeretetet, amit azért adtál, hogy ezzel tudjuk megvédeni magunkat. Köszönjük, hogy a Te jelenléted, a Te neved véd meg bennünket. Imádkozunk ma azokért, akik ebben a harcban megfáradtak, akik talán már a térdeiken vannak, és nem akarnak harcolni. Úrunk, imádkozunk azért, hogy Te állíts talpra őket, Te adj nekik motivációt, Te adj nekik erőt. És hogyha mi magunk vagyunk, akkor is hozzád kiáltunk, és arra kérünk, hogy Te állíts talpra bennünket. Te újítsd meg az erőnket. Akarunk harcolni, akarunk a Te oldaladon lenni. Úr Jézus, köszönjük, hogy megígérted, hogyha veled vagyunk, benned hiszünk, akkor a győztes oldalon állunk. Köszönjük, hogy egy győztes seregbe hívtál bennünket, és várhatunk Téged. Arra kérünk ma, hogy Te készítsd a szívünket, hogy a Te igéd mondja, hogy ne váratlanul érjen az a nap, hanem legyünk készek. Legyünk készek arra, hogy várjunk Téged, és az életünk ebben az állapotban lehessen minden nap. Amen.